Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök igaz Isten. Amen. Fennálló énekül a 135. Zsoltár első versét énekeljük. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a megkezdett 135. Zsoltár második és harmadik versének éneklésével. Dicsérjétek, mert jó ő! Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, ahogy írva található Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből, az első fejezetből, a harmadik verstől a 14. versig.
Isten magasztalása Krisztusért. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretet fiában. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is. Kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne. Az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre, annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalása. Sára, gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük, atyánk, hogy ez a fejezet is rólad szól, Krisztus által. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban te minden vagy nekünk. Köszönjük egyszülött fiadat, hogy adtad nekünk, atyánk, hogy rajta keresztül és benne mindenünk meglehet. Az örök élet, a bűnbocsánat, az új élet, itt te földön. Köszönjük neked, hogy arra kérhetünk, hogy hadd tudjunk benned maradni, és te mi bennünk. Köszönjük, hogy ezért imádkoztál ott a főpapi imádban is, és ma is imádkozol ezért. És hadd kérjünk ezért, hogy aki hallja ezt az igét, minél többen adja át a szívét neked, Uram, hogy minél többen lehessünk benned, és te mi bennünk. Hadd hallja meg minél többen ma is a te szavadat, a te hívásodat, a te szerelmedet, minél több ember. Köszönjük neked, hogy ez örök időtől fogva kész, ez a szeretet, ez a kegyelem, ez a bűnbocsánat. Add, hogy a bűnös szívünk megszégyenüljön ezelőtt a szeretet előtt, a kereszt előtt, és leborulhassunk, Uram, minél többen. Hadd lehessünk a te dicsőségednek magasztalására, gyermekként is, fiatalként is, középkoruként is, és idősként is. Készíts el bennünket erre, és köszönjük, hogy kérhetjük a te szent lelked zálogát, hogy pecsételj el bennünket vele. Kérünk, hogy te áld meg az ige hirdetőjét, hallgatóit, hogy amit most hallunk, az cselekedetté és valóságá válhasson bennünk. Köszönjük neked ezt a nagy kegyelmet, hogy van szavad hozzánk. Adj alázatos szívet, ezt a szavat megtartani és megcselekedni. Ámen.
Ámen. A bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden gonoszságunktól. Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük a 206. dicséretünk első versét. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a Római Levél 9. fejezetében, a 6. verstől a 13. versig. Nem mintha Isten igéje erejét vesztette volna, mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak, és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azaz, nem a testi származás szerinti gyermekek, Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Mert így szól az ígéret, abban az időben eljövök és fia lesz Sárának. Sőt, Rebeka esetében még inkább, aki egy férfitól fogant fiakat, Izsáktól, ami atyánktól. Amikor ugyanis még meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy Istennek az ő kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, nem a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint, már akkor megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek, amint megvan írva. Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Kedves testvéreim, egy óvodáskori élményemmel kezdem. Nem sok óvodáskori élményem van, de ez nagyon erősen belém ivódott. Én nem szerettem aludni délutánonként, így tanúja voltam annak egy ilyen délutáni alvás során, hogy az óvónéni egyesekhez odamegy és felkölt, majd ők kimennek. Nagyon izgatottan vártam, hogy az óvónéni hozzám is odajöjjön, de én nem voltam a kiválasztottja. Majd később megtudtam, hogy címlap fotó készült az egyik újságnak, és nagyon sokáig emésztett ez a kérdés, hogy én miért nem kerültem a címlapra. Nem vagyok elég szép, nem vagyok elég jó, nem szeret engem az óvónéni. Talán ismerjük azt az élményt iskolás korunkból, hogy kiválaszt a tanár két valakit az osztályból, és az a kettő valaki alakít csapatot. Ugye a legjobbakat választják ilyenkor ki a csapatválasztásra, és ők döntenek majd afelől, hogy kik kerülnek az ő csapatukba. És itt is minél hamarabb jó bekerülni, mert azt jelzi, hogy valaki ügyes, meg gyors, meg kedveltje annak a valakinek. És mindig nagyon vártam ott is, hogy minél hamarabb már legyek kiválasztva. És nagyon megalázó érzés volt, amikor utoljára maradtam. Még mindig nem kerültem egyetlen egy csapatba sem. Mi a baj velem? Hát a választás az az életünknek egy szerves része. Mi is választunk, meg minket is választanak sokszor és sokféleképpen életünk során. Választunk barátokat, kiválasztjuk életünknek a társát. Van, amikor, valljuk be őszintén, választunk gyermekeink közül is, hogy kit szeretünk egy picivel jobban. Kiválasztjuk a munkahelyünket, lakhelyünket, már ha ezt megtehetjük. Kiválasztjuk a gyülekezetet, hogy hova járjunk. 4 évente választunk országnak vezetőket, 6 évente választunk egyházi vezetőket is. És lehet, hogy valaki abban a meggyőződésben van, hogy hát én Istent is választok meg hogy melyik valláshoz tartozzam, azt is én választottam ki. Vannak élet-halál választások is. Amikor a koncentrációs tábor bejáratánál ott álltak a német katonák, és eldöntötték, hogy kit hova küldjenek. Ki élhet tovább, és kimegy azonnal a gázkamrába. Vagy amikor egy csónak van, és süllyed a hajó, és nem fér be mindenki. Ki fog megmenekülni, és milyen alapon? Talán láttuk a Titanic című filmet, hogy voltak, akik olyan nagyon természetesnek tartották, hogy nekik van hely a csónakba, mert ők a felső réteghez tartoznak, a többinek pedig nincs. Itt a római levél 9. fejezete Isten választásáról beszél, és ezzel a nagyon nehéz mondattal záródott, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. És talán bennünk is ott zakatolnak ezek a kérdések, hogy de hát akkor én hova tartozom, szeret engem az Isten, vagy gyűlöl az Isten, hogy is van ez a mi életünkkel. Egy biztos, hogy ezek az igék arról beszélnek, hogy Isten kiválasztó Isten, és ezt nem tudjuk megkerülni, hiszen a Szentírás nagyon sok igeverse erről beszél. Egyes írás magyarázónál egyenesen ezt úgy olvastam, hogy a Biblia minden egyes lapján megtaláljuk azt, hogy az Isten kiválasztó Isten. Ezért is kezdődött így ez a szakasz, nem mintha Isten igéje erejét vesztette volna. Az Isten igéje áll, és Pál apostol itt az Isten igéjét magyarázza ószövetségi történeteken keresztül. Pál apostol a saját életében is megélte ezt a kiválasztó kegyelmet. Egyrészt azért, mert beleszületett Isten népébe, mint zsidó ember, választott nép tagja, maga is Ábrahám leszármazotta, zsidó szülők gyermeke, azt is tudjuk, hogy Benyámin törzséből származott. Az elmúlt héten hallhattuk azt az ige szakaszt, hogy milyen nagy szeretete is van az apostol az ő népe iránt, hogy inkább kívánna átok alatt lenni, elszakítva Krisztustól az ő atya fiaiért, tehát szerette az ő népét. De nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak, és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai. A zsidó nép azonban nagyon úgy gondolta, hogy Isten elkötelezte magát erre, Ábrahám valamennyi vér szerinti leszármazottja kiválasztott. Kiválasztott egy embert, az Isten, hogy benne áldja meg a föld minden nemzetségét, de a zsidó nép történetében azért ott vannak váltó állítások. De különbség van Ábrahám utódai és Ábrahám gyermekei között. Ezt már maga Jézus Krisztus mondja János evangélium a 8. fejezetében. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. Én azt mondom, amit az én atyámnál láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyátoknál hallottatok. Ezt mondták neki a zsidók erre, ami atyánk Ábrahám. Jézus így szólt hozzájuk, ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. És Jézus ott abban a párbeszédben egyenesen odáig is elmegy, és azt mondja nekik, hogy a ti atyátoktól, az ördögtől valók vagytok. Tehát nem a testi származás számít, mert akkor Izmael fiai is oda soroltatnának, vagy Ézsau leszármazottai is. A döntés egyedül az Istené, aki ezt mondta már Ábrahámnak, hogy aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Mondhatná egy zsidó, hogy azért itt Izmael anyja egy egyiptomi cselédlány volt, hát érthető, hogy az az ág nem tartozik ide, Hágár, de a másik vonal Rebekától származik, ágazik ketté, hiszen Ézsau és Jákob ikrek voltak, egy anyától, egy apától származtak, egy méhben növekedtek, és Isten mégis különbséget tett köztük. Még amikor meg sem születtek, és nem volt lehetőségük tenni se jót, se rosszat, ami szolgálhatott volna megkülönböztetésük alapjául, azt mondja Isten a várandós Rebekának, a nagyobbik szolgál a kisebbnek. És nincsen magyarázat, az Isten döntésére. Azonban ez a kijelentés, amit itt Pál apostol idéz a római levélben, hogy az egyiket szerettem, a másikat meggyűlöltem, nem a Mózes könyvébe található, hanem Malakiás könyvében. Tehát jóval a történtek után 1400 évvel. Mert hogy Pál apostol az igékben itt is az Ószövetséget magyarázza, de itt Malakiás könyvét. Malakiás 1-2-3-ban olvassuk, hogy szerettelek benneteket, mondja az Úr, ti mégis így beszéltek, mivel mutattad meg, hogy szeretsz bennünket? Ugye Ézsau a testvére volt Jákobnak, mondja az Úr. Mégis Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem, városait pusztaságát tettem, örökségét sivár legelővé. Tehát akkor már jóval utána vagyunk az ő életüknek, és bebizonyosodott, hogy Ézsau gonosz. Leszármazottai is mind azok, istentelenek és ellenségesek voltak. Alapvetően Jákob és Ézsau egyformán bűnösök voltak, bűnben fogantak és bűnben születtek, de az egyiken beteljesedett az Isten kegyelme, a másik pedig benne maradt a bűneiben. Jákobnak semmivel nem volt könnyebb élete Ézsaunál, mindkettőjüknek nagy próbákon kellett átmennie, de az egyik kiválasztása automatikusan nem jelenti a másik elvettetését. Az eredeti héber szó sem kifejezetten gyűlöletről vagy szeretetről beszél, bár így is legitim ezt így fordítani, hanem sorrendről, hátratételről és előnyről. Azonban az Istent senki nem kérheti számon, hogy miért cselekszik így. Tűnhetnek érthetetlennek is az Isten döntései, mert az Isten nekünk nem enged belelátást az ő lapjaiba. Ő tudja, hogy mit miért cselekszik a mi életünkben is. De Pálnál volt még egy nagyobb váltóállítás az ő életében, ott a damaszkuszi úton, ami történt. Ő fenyegetéstől, öldökléstől lihegve futott a keresztjének életére törni, és Jézus Krisztus megjelent neki, és megállította az életét. És ezután már Pál apostolnak, azaz igen, Saulból lett Pál apostolnak, már nincs szava ellene, csak Krisztusnak engedelmes élete. Miért pont őt rendelte az Isten arra, hogy majd végezze a pogányok misszióját? Ő teljes erővel futott az ellenkező irányba, de Jézus utolérte és földre vitte. Később az apostol így vall erről a találkozásról a Galata levélben. Úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között. Tehát itt sincs magyarázat az Isten elhívására. Egyszerűen csak ennyi, hogy így tetszett az Istennek. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, melyet megajándékozott minket szeretett fiában, tehát ezt olvastuk, hallhattuk az Efézusi levélből, tehát az örök időknek előtte való kiválasztás Krisztusban megtörtént, és Jézus ezt mondja az ő tanítványainak, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, és arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt. A gőgös emberi szív fel lázadhat ez ellen, meg felháborodunk, hogy de hát akkor hol van a mi választásunk, mintha csak kesztyűbábok lennénk az Isten kezében, de nem így van. Azért dönthettünk és választhattunk Krisztus mellett, mert ő már előbb döntött, előbb szeretett, és az örökké valóságban kiválasztott. Isten szeretetének jele a kiválasztás. Szeretetének jele, hogy az ember még meg sem teremtetett, még a föld és a világ meg sem formáltatott, de már Krisztust arra rendelte az Atya, hogy megváltónk legyen, és Jézus Krisztus elvállalta ezt a küldetését, és be is töltötte, hogy az övéi legyünk. És csak hálát adhatunk Istennek, hogyha ebben már megvan a bizonyosságunk, hogyha a lélek már bennünk is együtt rezdül az Isten lelkével, hogy az ő gyermekei lehetünk Jézus Krisztus által. A második pontom az, hogy miért is csodálatos az Isten kiválasztása. Azért, mert tudhatom, hogy nem emberi döntés, és nem is emberi akarat irányítja, és ez jó nekünk, higgyék el a testvérek, hogy jó ez nekünk nagyon, hogy nem emberi döntés irányítja ezt, mert az emberi döntések azok valahol mindig sántítanak, de az Isten döntései bölcsek és jók, még akkor is, hogyha mi nem értjük azokat. Az emberi döntések visszavonhatók, viszonylagosak, meg ingatagok, bűnösek és részrehajlók, mint amilyen a mi emberi szívünk. Ki állíthatja azt magáról, hogy én képes vagyok 100%-osan jó döntést hozni? Az Isten szava, ígérete pedig örök. Ő mindig jó döntést hoz. Ő minden kis részletet belekalkulál döntéseibe, mert együtt lát mindent, térben és időben egyaránt. És olyan jó azt nekünk tudni, hogy az Isten döntéseinek, tervének van egy nagy íve, ami kibomlik, ahogy haladunk előre az időben. Ott van ígéretek formájában, már az Ószövetségben is, amik nem veszítik el érvényüket, csak legfeljebb mi nem tudjuk azokat helyesen értelmezni, mint ahogyan a zsidó nép sem volt képes erre. Jézus a názáreti zsinagógában, az első prédikációjánál Isten kiválasztó kegyelméről beszél Lukács evangéliumának 4. fejezetében, olvashatunk erről, ezzel kezdi, hogy igazán mondom néktek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben, Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon a vidéken, de egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidonhoz tartozó Sareptába, egy özvegyasszonyhoz. Sok leprás volt Izraelben, Elizeus próféta idejében, de egyikük se tisztult meg, csak a szír Naamán. De hogyan reagáltak az emberek erre az üzenetre, a kegyelem kiválasztásának tanára, ha úgy tetszik, úgy, ahogy ma is reagál a gőgös, büszke emberi szív. Amikor ezt hallották a zsinagógában, mindenki megtelt haraggal, felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városok épült, hogy letaszítsák. Jó az nekünk, hogy a kiválasztásunk oka vagy alapja az nem bennünk van, emberekben, mint ahogy a zsidó népben sem volt. Nem arról szól, hogy nekem kell elég jónak lenni ahhoz, vagy a hitemnek kell elég erősnek lenni, hogy meg tudjam ragadni az Isten ígéreteit, hanem Isten az, aki megragad bennünket, aki elhív magának, aki olyan erővel vonz, aminek nem lehet ellene állni. Nem a mi cselekedeteinkből van, hanem az Isten érthetetlen kegyelméből. Isten nem a jókat választja ki, hol is találna igazán tiszta szívjóságot. Ha ez így lenne, akkor egész életünkben minket kételyek gyötörnének, hogy megfelelek-e az Istennek, tudok-e eleget tenni neki? Hát mi magunk nem tudunk. Krisztus tett tökéletesen eleget az Istennek, és ezt az igazságot számítja be nekünk az Isten. John Newton írt egy egyszerű asszonyról, aki amikor bizonyítani akarta a kegyelem kiválasztásának a tanát, a következőt mondta: Isten szerethetett, mielőtt megszülettem, de biztosan nem talált volna bennem semmi szeretnivalót születésem után. Tehát egy alázatos válasz mindenre, rámutatva, hogy az Istentől függ a mi életünk teljesen, az ő kegyelmes szeretetétől, teljesen az ő ajándéka. Az ő ajándéka az, hogy élünk, az ő ajándéka az, hogy hitre juthatunk, az ő ajándéka az, hogyha engedelmesen szolgálhatjuk őt, és nekünk, embereknek tulajdonképpen nincs részünk benne. És éppen ezért elrontani se tudjuk, vagy lemaradni lóra valami véletlen folytán. Tehát szeretném megerősíteni, hogy nem fog lemaradni senki sem az Isten kegyelméről. De Isten az ő döntését nem hozza így nyilvánosságra, és nem ad egyikünknek kezébe se listát arról, hogy most kiket fog üdvözíteni, és kiket nem. Tehát ez valahol mindig az Isten örök titka marad, amit bár kutathatunk, de észre lesz, nem fogjuk felfogni. De az az alap, hogy kicsoda a mi Istenünk. Nem kegyetlen, és nem személyválogató Isten, hanem jó, kegyelmes, irgalmas. Ezt nagyon-nagyon sokszor elmondja nekünk az Isten igéje, de senki sem befolyásolhatja, vagy vonhatja kérdőre. És a kiválasztó Istenről mindig így gondolkodhatunk, hogy nem szem előtt tévesztve az egészet, és kiragadva csak ezt a tulajdonságát az Istennek, hogy ő kiválasztó Isten, hanem ott van mellette a többi is. És ha az Isten nem lenne kiválasztó Isten, akkor mi mindannyian elkárhoznánk. Mi következik a mi életünkre nézve az Isten kiválasztásából, ez a következő pontom, az, hogy nagyon szeret minket az Isten, és nem akar bűnben, halálban hagyni. Megtehetné ezt az Isten, hiszen eleve oda születtünk bele. De szeret az Isten, és ezért nincs végünk, ahogyan ezt Jeremiás próféta is mondja. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Jó csendben várni arra, hogy ő szabadítson, hozzon ki. És minden nap átélhetjük ezt, hogy milyen csodálatos a mi Istenünk. Vagy Mózes 5. könyvében olvassuk, hogy nem azért választott titeket, mert minden népnél többen volnátok, mert ti minden népnél kevesebben vagytok, hanem mivel szeretett titeket az Úr. És az, hogy most itt ülünk, és hallgathatjuk az Isten igéjét, az is az ő szeretetének a jele, hogyha hittel valljuk, hogy Jézus Krisztussal megváltunk, akkor ez is valahol a kiválasztottságunknak a jele, hogy a lélek bennünk munkálkodik, és ezért álthatjuk és magasztalhatjuk őt, és leborulhatunk előtte alázattal. Magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, ahogyan az Efézusi levélben kéri ezt tőlünk. Az ős ellenség oda teszi itt is a kérdőjeleket, meg támaszt a szívünkbe csak ugyanokat, hogy nem vagy rám méltó, hogyha magunkra nézünk, akkor nem fogjuk ott megtalálni kiválasztásunk okait, de ha Krisztusra nézünk, akkor túlcsordulhat a szívünk hálával. Mert örök időknek előtte kiválasztott, nagy gonddal megformált, és engedte, hogy megismerjük. Bárcsak meg lenne ez a bizonyosságunk életünkre nézve. Ám de ez a bizonyosság nem tehet minket felsőbbrendűvé, hanem még inkább felelőssé, felébresztve a küldetésünket ebben a világban. Pál így írta ezt, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között. Tehát a kiválasztó kegyelem az mindig aktivizális, engedelmes életre, odaszánt szolgálatra. Arra választott ki, hogy legyünk szentek, és fedhetetlenek ő előtte szeretetben, mert kiválasztott és megajándékozott minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Tehát ha mi átélhettük Isten kiválasztó szeretetét, akkor a viszont szeretetre törekszünk, keressük Istennek a tetszését, akaratát, tanácsvégzéseit, és akkor hirdeti az Isten ránk sugárzó fénye, mi csodás az Isten lénye. Erről énekeljünk, ráfelelő énekként is a 206. dicséretünk második, harmadik, negyedik versével. Áldunk és magasztalunk, Úrunk Istenünk, a Te lényedért, hogy Te vagy az Úr égen és földön. Te vagy a hatalmas és ugyanakkor bennünket szerető, kegyelmes és irgalmas Isten, aki Krisztusban kigondoltad a mi életünket. Köszönjük azt, Úrunk, hogy Te vagy a kiválasztó Isten, aki a szeretetedből magadhoz emelsz bennünket, hogy életünk legyen, kiemelsz a bűnnek a mocsarából, és köszönjük, hogy ha már ott van ez a bizonyosság a szívünkbe, hogy hozzá tartozunk, s a Te gyermekeiddé lehettünk. Köszönjük, hogy Te munkálod a hitet, Te munkálod az akarást is a szívünkbe. Te tudsz bennünket átformálni, hogy fiat képére legyünk hasonlatosak. Köszönjük, drága Istenünk, az ígéreteidet, hogy Te végzed ezt a jó munkát, és el is végzed majd bennünk is a Krisztus Jézus napjára, elvégzed a Te gyülekezetedben, hogy mint szenteket és fedhetetleneket állíts majd oda a Te színed elé minket. Köszönjük, Urunk, hogy a kiválasztásnak az alapja nem bennünk van, hanem Te benned van, drága szerető Atyánk, és hálát adunk Krisztus engedelmességéért, a keresztért, a nyitott sírért. Hálát adunk a lélek munkájáért, hogy most is munkálkodik közöttünk, és kérhetjük ezt, hogy megértsük a Te titkaidat. Urunk Istenünk, Te tudod a szívünket úgy lefegyverezni, hogy alázattal boruljunk eléd, és mindig hálaadással szolgáljunk neked. Urunk Istenünk, eléd visszük a gyülekezetünknek a gyászolóit, azt a két családot, ahol búcsúztatás, temetés volt a héten. Kérlek, hogy áld meg őket, segítsd meg őket élő reménységgel, azzal a reménységgel, hogy Jézus Krisztus a feltámadás és az élet, és aki hisz Te benned, az soha meg nem hal. Uram, Te légy a könnyeket letörlő Isten, aki körbeveszed a gyászolókat is szereteteddel, és vonod őket magadhoz, hogy vigasztalást nyerjenek tőled. Urunk Istenünk, Te áld meg most itt a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassuk meg az énekkar szolgálatát.
Áldás békesség! Egy örvendező és örvendezésre hívó éneket hoztunk ma a testvérek közé. Hogy miért örülhetünk? A válasz a legegyszerűbb kétszavas mondat, alany állítmány. Isten szeret. Kegyelme az, hogy a bűn álmából felráz, felzavar, felserkent, felébreszt, és ránk ragyogtatja nem csak ezt a tűzgolyót a mi naprendszerünkben, hanem az üdvösségnek napját is, ami egy lelki esemény, de mégis valóság. A menny királya vállalta a földi koldus életet, amelynek a földi végén a halála előtt pár perccel, a kereszten függve még beutalta a megtérő Latort egyenesen a mennybe. Ennyire volt szegény. Az emberi szem számára valóban tehetetlen szegény, de aki figyelmes füllel és szomjas lélekkel hallgatta őt, az mind kapott az ő korlátlan lelki gazdagságából. Ő a hívek kegyelmes ura, jótevője, gyenge életünk számára erős bástya. Az élet tengerén hánykódó életünk számára a sötétben fénylő világító torony, akihez megéri igazodni, őt követve miénk az élet világossága, az örök élet, az Isten országa, és ennek nem megérdemelhető ajándéka. Mindezért örvendjünk, adjunk hálát, és ilyen szívvel is jöjjünk az Úr asztalához. Ebben segít minket ez az ének. Hallgassák szeretettel a kórusunk énekét.
Köszönjük szépen!
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust.